fel a második levelet Timóteushoz második fejezetének a 9. versét, pontosabban 8.-9. versét olvasnám. Emlékezzél meg, hogy Jézus Krisztus feltámadott a halálból, aki a Dávid magával való az én evangéliuma szerint, amelyet, mint egy gonosztevő, szenvedek mind a fogságig, az Istennek beszéde nincs bilincsbe verve. Ez a mondatnak a másik fele az, ami számomra most üzenet, és szeretném továbbadni, de az Istennek beszéde nincs bilincsbe verve. Aktuális kérdés ez, hogy valóban lehet-e Isten beszédét bilincsbe verni? Valóban kérdés az, hogy mi az, hogy Isten beszéde első kérdésként, hiszen az emberi beszédek, a szószékről elhangzó beszédek, az imaórák, bibliaórákon elhangzó beszédek kérdésesek, hogy valóban Isten beszédét adják-e tovább. És igazából az első lépésként ezt kell megtudni, mi az, hogy Isten beszéde. Ismerjük római levélből azt a Páltól származó mondást, azt az írást, hogy a választott népre bízatott Istennek a beszéde. És ez már is elindít egy olyan pillanat során, amikor elgondolkodunk abban az irányba, hogy tudjuk, hogy Isten beszéde hogy is került el hozzánk. Elkerült, hiszen a választott népre lett bízva, és a választott népre bízott Isten beszéde nem elvettetett a választott néptől, ma is tartja, de kell, hogy megszólaljon újra és újra. Azért, mert egyre kevesebbet lehet hallani a Isten beszédéről. És ez a fel által a tanítványához, Timóteushoz, fél gyermekéhez, mondhatni így, hogy neve egy gyermekéhez elhangzó üzenet ma is érvényes. Istennek beszéde nincs bilincsbe verve. Ez számomra azért tanító ez a bibliai vers, mert magam is megálltam a tegnapi nap is. Tegnapi nap is az alkalmunk, a szerdai alkalmunk beszélgetés lett. Nem vettük elő Isten beszédét. Csak részben, úgymond felületesen, érintőlegesen, amikor személyes beszélgetések történtek, és a személyes beszélgetés segbel meg lett említve, természetesen Isten beszéde, természetesen Isten igéjével kapcsolatos volt, de mégse volt az a teljes megelégedettség bennem, hogy most Isten igéjét, Isten beszédét adtuk tovább. Valahogy úgy éreztem, hogy valami blokk, valami van Isten beszédének a közlésébe, nem személyesen, nem közösségileg. Az elmúlt hónapok során első megrázó tapasztalatom az volt, amikor a közelünkben, lakásunk közelében levő egyik pünkösdi karizmatikus gyüleket mentem el pünkösd napján, és a lehetőségem annyi volt, hogy a sétálásra vitt egy éves gyermekemmel a hátammal bekukkantottam, egy pár percet időztem ott, aminek tényleg a két oka volt. Egy, én is szerettem volna hallani valamit a pünkösdi nevet hordozó és a pünkös történetet hordozó gyülekezetben is. Adott volt a távolság, és szeretném azt is, hogy a gyermekem megismerné a másikokat, megismerné a keresztény gyülekezeteket, látná, hallaná. Egyszer, amikor felnőtt, ebbe lesz, ne legyen idegen, hogy egy gyülekezetbe kell menni, ahol énekelnek, örülnek, ha hangzik az ige. De valami őszintén egy gyermekem jobban viselte ezt a kirándulást, mint én, és ennek az oka az, hogy ő még ezt nem értette, ő neki a külsőségek elvonták a figyelmét, és jól érezte magát. Én viszont nem igazán éreztem jól magam, amikor ennek a gyülekezetnek pünköskor az imájában, a vezető imájában annyi hangzott el, hogy Uram, gyógyíts meg bennünket. Isten igéje, Isten beszéde hangzott el, dehogy is. Arra szólt, hogy az egymás ért sérelmek, a veszteségek, a szakadások és egyebekből gyógyíts meg bennünket, mert megsérültünk, mert fáj, mert hegesek vagyunk. És ez nem Isten beszéde. Isten beszéde az okoknál, a gyökereknél kell, hogy kezdődjék, hogy miért vannak, és Pálnak a levelei ezért is írottak Krisztus testéhez, és nem a gyülekezethez, hogy hogyan orvosolják és előzzék meg a bajokat. Isten beszéde a Páli levelekben is ott van jelen, és megadja az alapot, hogy ez a bűn, mert ez a bűn és ez a kegyelem. Erről szól mindig Pálnak a szava is, úgy, ahogy írta is itt a nevelt gyermekének. Sokat szenvedek, mind a fogságaig, de az Istenek beszéde nincs bilincsbe verve. Aztán a elmúlt hónapokban további tapasztalataim voltak, vannak, és valószínű lesznek is. Ugyanígy gyermekemmel a hátamon olyan kocsi van, amelyik hátizsákként is lehet használni. Most vasárnap, tehát 3 nappal ezelőtt egy közeli másik neoprotestáns gyülekezetbe mentem be. Gyermekkori élményeim azok voltak, amikor én nem lesörülhettem abban a gyülekezeti teremben, imaházban, mert gyerekként nem volt illő, hiszen nem is volt hely, olyan sokan voltak, egy hétköznap esti istentiszteletem is, imaórán, bibliaórán, teltház volt abban az épületben, ahol vasárnap délelőtt úgymond program szerint istentiszteletre érkeztem, de bekukkantottam szintén, és meglepődtem. Alig voltak. Azon a helyen, ahol gyermekkoromban, úgy 50-valahány évvel ezelőtt, nem lehetett levegőt se venni, olyan sokan voltak. És olyan sokan jöttek hétköznap, és az hét több részén is. És felmerül a kérdés, mi történik itt? Miért nem akarják Isten igéjét hallani? És itt nem minősítök, hogy ilyen vagy olyan gyülekezet egy egyház, hanem mint általános jelenséget hozom elő. És saját példában is, hogy kevesen vagyunk. Egyre kevesebb azoknak a létszáma, akik Isten igéjét akarják hallani, egyre kevesebb. És ez kiterjed a szolgálati telet minden részére. Egyre kevesebb azok, akik az interneten is igéjét hirdetnek, Isten beszédét adják közre, mindenfélét lehet találni. De mi történik? Az, hogy a sátán természetesen mégiscsak harcol, mint ahogy Pál is kimondta, sokat szenvedek. Mégiscsak harcol az, hogy Isten igéje, Isten beszéde be legyen zárva, és ez egy régi-régi, megszokott harca. Hiszen emlékezzünk bemerítő Jánosra is. Isten szavát mondta, amikor kimondta Isten törvényét, pontosan a házassággal és a vállással kapcsolatosan. Kezdetben, hogy ne hangozzék el Isten szava, bemerítő János szerint, bebörtönözték. Aztán, amikor még mindig elhangzott a szó, mert bebörtönözni a szót nem lehetett, akkor az Isten igéjének és Isten törvényének a forrását, hallható forrását, magát bemerítő Jánost úgy, ahogy van, nem csak elhallgattatták, hanem meg is ölték. Bilincsbe verték. Dehogy verték bilincsbe. A börtön és a halál után, a mai napig is, ez, amit mondott, ez, ami akkor történt, itt van a Bibliában. Itt van a Bibliában is ismeretes, immár a sok milliárd ember előtt is, hogy hogyan nem lehet érdekből elválni. Ez csak egy példa. Mi történik a mai világban? Hogyan lehet végül mégis ellenállni, és miért kell ellenállni azért, hogy Istennek a beszéde ne legyen bilincsbe verve? És mégis én elő kell, hogy hozzam pozitívként és negatívként, látszólag negatívként is, a másik apostolt, János apostolnak a történetét, és ebben is a János jelenéseknek a első fejezetének a első és második versét. Jézus Krisztus kijelentése, amelyet adott néki az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak, aminek meg kell lenniük hamar, ő pedig elküldően azt az ő angyal által megjelenti az ő szolgálnájának, Jánosnak, aki bizonságot tett az Isten beszédéről, és Jézus Krisztus bizonságtételéről, mindenről, amit látott. Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják a profétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megírattak abban, mert az idő közel van. Újra arról kell beszélni, hogy a igének, Isten beszédének a bezárása akkor is folyt. János Patmos szigetén írta, kapta Istentől azt, amit közre kellett adnia. ugyanaz a helyzet, mint talán látható volt, és felsoroltam most is. Egyre kevesebben, és egyre fogyatkozó módon, de itt más a helyzet, János példát mutat abban, hogy annak van látása, akit Isten így, ilyen állapotban megengedi, hogy legyen. Mert nem elég, hogy Pál panaszkodik, hogy mit szenved Istennek a beszédéért. Ebben viszont egy pozitív üzenet van számunkra. János apostol majdnem szomorúan, de mégis reálisan, mégis tényszerűen közli. Én, aki bizonságot tettem Isten beszédéről és Krisztusnak a bizonságtételéről, én írom ezt. Boldog, aki olvassa. Boldog, aki ehhez eljut Istennek a beszéde. És boldog, akinek eljut Isten beszéde, eljut Krisztus bizonsága, mert számukra, akinek ez a kettő az élete, és ezért szenved, és ezért kiutasítják, elhatárolódnak tőle, ezeknek az embereknek van még egy nagyon nagy áldás, van részük. Ennek az embereknek van egy olyan lehetőségük, hogy ne csak Isten beszédét, ne csak Krisztus bizonságát ismerjék, hanem Isten tudjon nekik látást is adni. Itt egy folyamatnak a lezárulása, annak a képe is példája van előttünk. János beszélt, mert ismerte Istennek a beszédét. János bizonságot tett, és a bizonságtétele után kapott látást, amit szintén nem lehetett bebörtönözni, hiszen ezt a boldogságot Isten minden embernek adta az ő írott igéjén keresztül. Patmos szigetén János nem egészen luxus körülmények között volt. Egy olyan szigetre számúzték az ő szolgálata miatt, pontosan az Isten beszédéért és Krisztus bizonságáért, a nagy birodalom, pontosan ahova a nap nem süt, pontosan ahol az évnek több mint 200, közel 300 napján esős, zimonkós idő van, olyan helyre, ahol Szikláshegy nem a szépség és a bőségnek a területe. Isten ekkor szól mindenkihez. Ekkor. És én úgy gondolom, hogy a mi Pátmoszunk sokszor nagyon fájdalmas tud lenni. Egyedül vagyunk, hideg van, nincsenek virágok, nincsen szépség, de szól az Isten. Nincsen emberi, külsődleges dolgok, megszűnnek az örömök, azok, amik másoknak örömök, hanem történik az, hogy egy börtönzésbe kerülünk, egy kivetettségbe, ami egy másik fajta börtön. Értsük meg, és talán meg kell értenünk a Bibliának a szavaiból és történeteiből. Isten mindig akkor szól, amikor hideg van, sötét van, amikor zimankó van, amikor baj van, akkor figyelmeztet. Akkor figyelmeztet, akkor szól. És ez Jánosnak az életében nem az ő életének a következménye, hogy ilyen helyzetbe került, hanem a birodalomnak a bűne. És az, hogy sokszor a mai szolgálók is ott vannak hidegben, ott vannak kő tetején és nem szántóföldön, vagy virágos kertben, kihaló gyülekezetekben, kihaló kereszténység közepette, sokszor jó lehetne ismerni Jánosnak a történetét. Ha bizonságot teszel Isten beszédéről és Krisztus bizonság tételéről, lesz látásod. Olyan jó lenne tudni azt a szavakat, amit Pál mondott Timóteusnak is. Nek a beszédét nem lehet bebörtönözni. De mégis a sátánnak a trükke megpróbálja. Megpróbálja, és ezt láthatjuk is. Hogyan teszi a mai nap? Úgy teszi a mai nap, hogy a kapcsolataink egyre kevesebbek. Valóban a gyülekezetekben kevesebben vannak, ha összejönnek, akkor nem beszélnek. Megszűnik a beszéd. Lehet majd gyülekezetet találni, ahol nincs beszéd. Ahol a kommunikáció egymással nem működik. És ahol nincs beszéd, ott írás sincsen. Az írás pedig nem más, mint a beszélt dolgoknak a lerögzítése, hiszen a szó elszáll. Isten ezért is adta szóban először mindazt, amit küldött nekünk, az ő beszédét, hogy írásba legyen lefektetve, és az írásban rögzítve örök időkre. A szó elszáll, az írás marad. Az írás mindig elővehető, az írás mindig élhető lehet. És ekkor értjük meg, amikor valaki azt mondja, hogy szólt a Biblia, mert ott van mögötte a szó, amelyik írva lett. És aki nem beszél, annak nincsen írása. Akik egymással nem beszélnek, azok az írásokat se értik. A beszéd és a írás közötti különbség szembetűnő. A sátán, mikor elveszi a beszélő viszonyt, akkor egyúttal analfabétává is teheti az embereket. Egyre kevesebbet kerül elő a Biblia, mert nem beszélünk egymással. Egyre kevesebbet írunk, és ezt nem lehet elmondani másnak, mert nincs beszélő. Kommunikációnk megszűnt. Patmos szigete Jánosnak, börtön Pálnak, és birodalmi helyzet Pálnak, vagy éppen Jánosnak, vagy éppen ebben az évezrednek, ebben a századának, ezen a napján. A sátán próbálja bebörtönözni Isten igéjét. Próbálja, és ma ez a történet, hogy rengeteg beszéd van mindenhol, de Isten beszéd és Krisztus bizonsága nincs. Rengeteg írás van mindenhol, hogyan miképpen kell tenni dolgokat, de Isten beszéde és Krisztus bizonsága egyre kevesebb. Nem beszélünk egymással, és az a folyamat, amit Isten adott számunkra, mint egy gyermeknél, hogy először, amikor egy gyermek megszületik, hangokat ad ki, aztán gőgicsér, aztán meg tud határozni a szótagokat, szavakat, és később már ezt akár írással is tudja leírni és közreadni. De az írások nem különbségek, minőségi különbség a beszéd és a írás között, hanem folyamata. Hol van az, hogy Isten beszédével, Istennek kommunikálva megértünk valamit, és ezt leírjuk. És ezt nem azt jelenti, hogy mindenki írjon most egy könyvet, és mindenki írjon regényeket, novellákat, megtapasztalásról szóló lágajó írásokat, hanem úgy, ahogy van, amikor választott nép odállt Isten elé, meghallotta Istennek a törvényét, akkor írással visszaigazolta. Istennek a leírt igéje számunkra azért történt, hogy a megtörtént szóba kimondott szerződésnek legyen írásos nyoma is, és mindig emlékezhessen minden ember. A pogányok is, akik akkor nem voltak ott, megkapták az írás által azt, ami Istennek a beszéde. Istennek a beszéde, amelyik tényleg a velőkig vesék szívek vizsgálója is, nem más, mint ma a Szent Szellem, aki emlékeztet, és mire emlékezhet bennünket? Isten törvényére, Isten szavára. És számukra a Bibliában ez kell mindig is megtanulnunk, hogy Isten mit mondott, és mit üzen Krisztus váltságműve és minden embernek. Valóban Krisztus bizonságtételéről beszélünk, vagy a sztorikról, az új szövetségről. Sokszor az ember, amikor a Bibliát olvassa, üresnek tűnik. Miért? Azért, mert az írásban nem azt az igazságot keresi az ember, amit Isten adott, nem Isten beszédét. És miért van az, amikor Istennek kapcsolva vagyok, és az ő beszédét hallom a Szent Szellem által, és ez nem olyan hangzás, mint bármely zenekar hangzása, nem mérhető ez szellemi beszélgetés, akkor megértem azt, hogy ezt le kell rögzítenem. Az embernek a válasza írásban történik. Örökre szóló, tartós válasza. És amikor valaki a Bibliát kinyitja, keresi a választ a életére, nagyon sok esetében kihagyja Isten beszédét. Az ő saját igazolását akarja, a saját igazságát akarja írásokkal bizonyítani. Miképpen sok ember a saját igazságát leírja, dekrétumokat ad, információkat ad, irányítani akarja a másik embert. Ez, amikor Isten beszédét Krisztus nevében sokszor elferdítik, és ilyenek hangoznak el szószégeken, istentiszteleteken, megnevezett alkalmakon. Pálnak és Jánosnak a szavaiból mégis mi, ami tanít? Tanuljunk meg beszélni. Tanuljunk meg beszélni, mert ha nem beszélünk, nincs írás. A beszédhez kell egy kapcsolat. Tanuljunk meg kapcsolatba lenni Istennel, különben nem fog megszólalni Istennek az igéje. Tanuljunk meg úgy kapcsolatba lenni Istennel, hogy ha az igét szólni kell, vagy írni kell bármit, tartósá kell tenni, rögzíteni kell valamit, akkor mindenképpen kapcsolat nélkül tudjuk meg, hogy ez nem működik. Istennel való kapcsolat, király és halott való közötti kapcsolat. És ennek a kapcsolatnak a mi életünkbe jánosi módon kell történnie, hogy Isten beszédét tovább kell adni, de Krisztus bizonságát mellé kell tenni. Mert csak ekkor lehet látásunk, aki Istennek a beszédét, mint a zsidóság ismeri, és sőt őrzi és hoznia kell, nincs látása, csak arra, amit Isten konkrétan adott, személy szerint a választott népre. Kevesebb látása van a mindennapokról, is kevesebb látása van. Kevesebb látása van, de mégis a zsidóság ebből különbség, hiszen a zsidó nép annak ide a Színá hegyén el látott és hallott, és ezért van írás a kezében. Számunkra ma Krisztus testének, a látásnak, a hallásnak és az írásnak együtt kell és csak lehet működnie. Ott, ahol nem beszélnek Isten beszédéről, és ott, ahol nem történnek írásos módon tartósá téve Isten beszédét és Krisztus bizonságát, ahol nem veszik el elő a Bibliának azt a részét, ahol Isten szól, és Krisztus bizonsága van, leválasztják róla, ott bizony bebörtönzik az igét. Lehet bebörtönzni az igét elhallgattatásával, helyettel más beszélünk. És lehet kidobni Isten igéjét úgy, ahogy van, Isten nevében és a Biblia nevében is. Amikor erről beszélek Jánosnak a Pátmoszi küldetéséről, vagy Pálnak a bizonságáról, hogy mennyit szenvedett ő azért, hogy Krisztus bizonságát, Isten beszédét hozza, akkor ma meg kell állni. A keresztény életben a szolgálók helyzete nem azt jelenti, hogy királykodnunk kell, nem azt jelenti, hogy dicsőségről dicsőségre, hanem a mi életünknek, akik családban szolgálnak, bárhol szolgálnak, hiszen mindenki szolgáló életet él, valamennyünknek azonnal létre kell hozni a kapcsolatot Istennel, hogy halljunk. Halljuk az ő szavát. Hiszen a beszéd, a hallás nagyon fontos. A Biblia minden szavában, minden fejezetében szinte olvashatunk róla. A hallás az elsődleges. Halljuk, és ezt rögzítsük írással, amit Isten adott számunkra. Ez történt, amikor a Biblia megszületett, Istentől ihletett, mondhatnám így, hogy cseréljük ki azt a szót, hogy Isten szavát hallották, akik írták, és arról tettek bizonságot, majd Krisztus bizonságáról, Krisztus evangéliumának a bizonságáról folytatódott tovább az úgynevezett új szövetség, ahol őről tesz már minden és mindenki bizonságot. Számunkra ez kötelesség. Kötelesség abban a helyzetben is, amit most nem értünk. Kötelesség abban a pátmoszi helyzetben, ami jelen pillanatban működik szerte a világon. Ki van taszítva az, aki Isten beszédét, Krisztus bizonságát szólja, ki van taszítva a Pátmoszra. Kezdetben a gyülekezetből szépen kitessékelik, aztán a világ az meg egyértelműen úgy, ahogy van, nem is akar látni hallunk bennünket. És ennek az első jelei, amikor valaki Istennek a beszédét nem akarja, hogy szólja, bebörtönzi, hogy önmaga dugja be a fülét. Nem megy el közösségbe, nem akar hallani, és természetesen ennek az alapvető oka az, hogy ma már mindenki okos, a sok beszédnek sok az alja, hogy mondja a magyar is, mindenki tud mindent, de azonban Istennek a szava valahol elszürkült, kevesebb lett. Ennek ez az oka, mindenki önmaga hallásában bízik, mert ez a hallás sok esetben olyan hallás, amikor szeretné valaki elmondani a saját akaratát, saját elképzelését ebben a New Age-es világban. Tehát tanuljunk meg beszélni. Tanuljunk meg beszélni először Istennel. És amit Istentől kaptuk, azt nem csak szóban tegyük bizonságként, hanem úgy, mint egy alkotmányt, úgy, mint egy törvénykönyvet. Valóban tegyük állandóvá. Először az életünkben, aztán a szűkebb közösségünkben, és ahol Isten megengedni, adjuk tovább. Jánosnak nem Nobel-díjas irodája volt, ahol megírhatta a könyvét, megírhatta a Biblia utolsó könyvét. Nem, nehézségek közepette történt, mert Isten, úgy, ahogy már mondtam is, mindig a nehézségek közepette szól. És amikor ma körülnézünk, Patmosz van. Amikor körülnézünk, mindazok, akik Isten igét mondják, családon belül, vagy közösségekben, vagy gyülekezetekben, bármilyen területen, Pállal együtt elmondhatja, nagyon sokat kell szenvednünk. Nagyon sokat kell szenvednünk, mert azonnal ellenállásba kerülünk ott, ahol a lelki beelőzi a szellemét, vagy a testi vágyak működnek. Kezdetben kicsuknak, kezdetben elhatárolódnak, aztán utána le is fejeznek, a gyilkos szándékje beindul. Bemerítő János történeten működik ma, Krisztus testében a szolgálók ellen is, akik Isten szavát hozzák. Aki nem azt hozza, az nyugodtan el lehet, táncolhat Salomivel is, hogyha nagyon akar, bőven el lehet, örömködhet, bármi lehet. De aki Istennek a beszédét hozza, számoljon azzal, hogy elindul a folyamat, bebörtönzik. A bebörtönzés nem csak arról szól, hogy becsukjuk az ajtót és a grács, hanem egyszerűen falat húzunk, és úgy, ahogy van, bezárjuk a lehetőségét valakinek, vagy egy közösségnek is, hogy vigye azt, amit Istentől kapott. És ez elég sötét börtön is lehet. Nagyon sokan szeretnék, hogy az idóság is eltűnjön, bebörtönzik, hogy ne legyen hangja. És amikor Krisztus testében sok rosszat lehet hallani, sokat be akarnak börtönözni, jó odafigyelni, ki akar bebörtönözni. Az, akinek fontosabb a világnak a sajátosságai, fontosabbak a fényes, hangos, táncos és egyéb örömterinek mondott dolgok, mint Isten beszéde, azonnal elhatárolódik, kapcsolatok szűnnek meg azokkal, akik viszont ragaszkodnak ahhoz, hogy Isten beszéde folyjon, és Krisztus bizonságtétele legyen bizonság, azoktól elhatárolódnak. Jánosként azok, akiket Isten arra méltatott, hogy üzenetet, látást adjon és továbbadják, azokat kivetik Patmoszra. Patmosz azoknak a helye, ahol hideg van, ott, ahol kő van, ott, ahol elvetett. Maga a kereszténység sokszor kiveti Krisztus testét. Kiveti, és azt mondja, én vagyok a birodalom, én vagyok Krisztus teste? Te senki vagy. Elhallgatják és elhallgattatják mindazokat, akik Isten beszédét, Krisztus bizonságát adnák tovább. De mégis, amikor az ember látja ezt az állapotot, hogy már eléggé lesorvadt minden, elég pusztai állapotot látunk, elég patmoszi állapotot látunk, elég börtöni állapotot látunk, akkor sokszor talán fájdalmasan gondol az ember, hogy mi lett a sok jobból. De talán mégis meg kellene fordítani pozitív irányba. Most, amikor Patmosz van, most, amikor az igazán szolgálók egyre inkább elvetettek és Patmoszban vannak, most akar szólni Isten a jövőről. Most akar Isten látást adni előre, a kereszténységnek is. Mert Isten mindig azoknak ad látást, akiket kilöknek, mert az idegen szellemiségekkel és a lelki kereszténységgel, a vallásos szellemiséggel nem vállal közösséget, mert nem csak nem vállalnak meg, hanem nem is vállalhatnak meg, kitaszítják őket. És ezzel Isten szavát taszítják ki. Isten pedig annak tud szólni, és annak ad előrelátást, aki ő róla, az ő beszédéről szól minden helyzetben, minden esetben, és amikor bűnt lát, és amikor bűnös dolgokat lát Isten beszéde szerint, akkor tud Krisztus bizonságáról is beszélni. Mert a kettő, Isten beszéde és Krisztus bizonsága az, amelyik előre mutat. De tudnunk kell, mindaz, aki Isten beszédében jár, és az élete tisztul, szabadul, és a megszentelés folyamatában útján halad előre, megéli és bizonság másoknak is Jézus Krisztus bizonságáról, azok számoljanak azzal, hogy kitaszítottak lesznek. És úgy, ahogy van a szándék megölni, megölni egy zsidó népet, megölni Krisztus testét, hogy ne terjedjen, ne menjen Isten szava, Isten beszéde tovább másokhoz is. Ne legyen boldog ez a világ. Hiszen amikor János jelenségben olvasott, boldog, aki olvassa, és hogy hallgatják a profétálásnak beszédét, és megtartják azokat, amelyeket megjöttek abban, mert az idő közel van. A elvetettség, a patmoszi helyzet az idő közelségét mutatja ma is, akkor is, és ma is. A közelség természetesen Istennél elég relatív. Boldog, aki olvassa. Kérdés az, mit olvasol? Isten beszédének a leírt formáját, amikor Isten beszéd állandóvá válik, dekrétummá, alkotmányá, törvénykönyvé, és mellé téve a kegyelemnek a lehetőségét, Krisztus bizonságát, vagy valami emberi okoskodást, akik valamelyik birodalomnak, kicsinek, nagynak a rendjét, beszédét, információját, kommunikációs jeleit továbbítja feléd, hogy te arra kimond, igen, és az írásoddal, aláírásoddal egyben soroljunk be alá. Hova soroltál be? Hova soroltál be lelki, vallásos kereszténységbe, vagy ahhoz a néphez, amely Isten beszédét, vagy Krisztusnak a bizonságát együtt szólja, írja, mert csak ekkor lehet látásod. Akinek viszont nincs látása, legfeljebb körbejár. Akinek nincs látása, tapogatódzik. És a látásunknak a hiánya pontosan ez, amikor Istennek a szava nem válik írássá. Istennek az írásokban nem hallható Isten szava, mert más szók, más betulakodóknak a hangját lehet hallani. Tudjuk-e, hogy azok a bizonságok, amik írások, azok a fejlődésnek a folyamata, hallok Istentől, leírom, mert magamévá tettem. Leírom, mert felelős vagyok. Nem felelős, hanem királyi alattvaló vagyok. És ekkor teljesedik be az, hogy van látásom. Pálnak az volt a látása, Isten beszédét bebörtönözni nem lehet. És ez a látás a valóság. Jánosnak a proféciái ma is ismertek, bármennyire nem ismert Isten beszéde és Istennek a szeretete, Krisztus váltságműve ismerete bizonsága által. Sokan használják Jánosnak a könyvét riogatni, félelembe tartani embereket, vagy félelemmel misszionálni. Ez megint nem más, mint Isten igéjének, Isten beszédének a háttérbe szorítása. Beszélünk Armagedonról, beszélünk sárga veszedelemről, sok mindenről beszélünk. De tudjuk-e, hogy János ezt a lebeszédet, magát a jelenések könyvét úgy írta, hogy bizonságot tett Isten beszédéről, és Krisztus bizonságtételéről. A mi szavunk Istenről tesznek bizonságot, a mi szavunk Isten törvényeiről tesznek bizonságot, hogy mennyire, de mennyire fontos a mi életünkben, hogy Isten törvényét megtartsuk. Isten törvényének a bizonsága, a jelenések könyvének a negatívnak tűnő következménye is. Mert Isten beszéde valóban élet vagy halál kérdése. Isten beszédek Jézus Krisztus bizonság tétele nélkül, hogy Istennek a szaváról beszélről az ő életével és halálával és feltámadásával tett bizonságot, minden titkot megszüntetett. Tudunk-e így? Így állni Isten előtt? Mert csak ekkor kapunk előrelátást, mint Pál. Nem választható szét a látás, a beszéd és az írás. A sátán ma úgy működik, ad látást, telve vagyunk profétai mozgalmakkal, telve vagyunk nagy látásokkal, nagy megtapasztalásokkal, nagy beszédekkel. De ki mondta ezt? Mert ahol Isten beszéde nincs, ahol nincs ez a beszéd elfogadva, felelősen aláírva, és vissza bizonságként elmondva másoknak, ott más van. Az írás és a beszéd kapcsolatában Isten szól, és a írással folytatódik. Isten leíratja, leírja. Számunkra is ugyanez az út van. Isten szól, és nekünk felelni kell. Aki viszont elolvassa a mi feleletünket, annak megszólalhat Isten szava. Amikor mi Isten szavára válaszolunk, rögzített formában, megírjuk a magunk törvénykönyvét, magunk tóráját, ami nem más, mint Isten törvénye és Isten ítélete és Istennek az alkotmánya, és hozzátesszük Krisztus bizonságát. A bizonságát Isten szavának, akaratának, szeretetének és szavát arról, ami nem más, mint a kegyelem. Ha ezt leírjuk, hogy van-e kegyelem, akkor ezekből az írásokból valaki meg is hallhatja Istent, és megírhatja a saját tóráját, mint annak idején a királyoknak kötelességük volt, mert hallotta ő is Istent, és ő is leírta, ő is aláírta. Nem az egyházi fegyelmet, a missziós rendet, nem az emberi szónak engedelmeskedett, hanem Isten szavának. Nagyon vigyázzunk Isten szavára, Isten beszédére. Nagyon vigyázzunk, őrizzük meg, és ne dugózza be semmim. Számomra a tegnap esti beszélgetés bármennyire Isten szaváról szólt, Isten beszédéről szólt, bármennyire Isten dolgairól beszélgettünk, mégse volt teljes, hiszen nem Isten beszédét mondtuk, és nem Krisztusnak a szavairól, Krisztus bizonságáról beszéltünk kizárólagosan. Ha ezt tesszük, akkor sokaknak az életében Isten maga ad szóban választ, hogy tudjon engedelmesen írásban válaszolni, bizonságtevően, lerögzítettem és örökérvényűen. Ne álljunk meg! Lehet, hogy most valahol vidéken, Magyarország valamelyik nagyvárostól levő, távol levő helyén már senki nincsen. Legyen Pátmoszod. Emlékezzél Istennek a beszédéről, emlékezzél Krisztusnak a váltságművéről, mely Isten akaratában és bizonságként történt, és lesz látásod. És az élet legkisebb területén is emlékezzél meg Isten beszédéről. Mit mondott Isten ebben a helyzetben, ebben az állapotban, ebben a formában, amiben most vagy? És mire vonatkozik Istennek a beszédé által, Istennek a bizonsága, Krisztus kegyelme is, Krisztus általi kegyelem? Miről szól ma az életedben? Akkor lesz látásod. Állj úgy a nehéz helyzetben, mint Pátoszban, János. Állj úgy, mint Pátmosz hidegében és kősivatagával, kőhegyei közepette János, aki a szeretet volt, aki közel volt, aki a keblén volt a mesternek. És viseld el azt, amit Pál, ha kimondod Isten beszédét, törvényét, a saját feleséged vagy férjed, ha nincs veled egy szemben, ő fog ellenkezni. Ő fog elhallgattatni a legváltozatosabb módon. A családodba, a közösségedbe, a gyülekezetekbe, az egyházakba megszólalsz. Te leszel az első támadott, aki Isten beszédéről beszélsz. De van-e meg olyan bizonságunk, és van-e annyira hitünk, és tényleg bizonságunk, mint Pálnak? Isten beszédét bebörtönözni nem lehet. Tegnapi nap egy kicsit elhallottam. Tegnapi nap beszélgetés volt, amire mindig is szükség van, de nem Isten beszéde. Tegnapi nap beszélgetés volt, de nem Krisztusnak a bizonsága Isten által. Tegyük élővel Isten beszédét, és ez nekem is szól most. Tanítsunk, szóljunk, Isten beszédét kizárólagosan, azt adjuk tovább Patmosról, azt adjuk tovább a börtönből, azt adjuk a kisivárosodott kereszténység közepéből, de hogy közepéből már. A marginális helyzeten túl a kivetettségből. Mert mindig azok szólják Istennek az igéjét, Isten beszédét, akiket kivetnek. Mindig a szélsőség, mindig a szélső helyzetben, marginális helyzetben levő emberek az, akikkel tud Isten beszélni. Mert minél távolabb vagyunk az emberitől, a lelkitől, annál közelebb vagyunk Istenhez. Istenhez való közel jutás sokszor nem csak a mi életünknek, az engedelmességének a képe, hanem az is, amikor kiszorítanak. Nem tudom más tenni. Nem tudom más tenni, csak közel menni hozzá. És vegyük áldásnak a Patmoszi szigeteket, bár kivetnek, arról a birodalomról már csak esetleg a történészek kutakodnak. Bár kivetnek, Jánosról mindenki tudomást vehet a Bibliából, és ennek a kivetett börtönben, börtönszigeten levő embernek azt, amit Istentől kapott, azok a szavai ma minden ember számára elérhetőek, úgy, mint ítélet, úgy, mint kegyelem, úgy, mint lehetőség, és úgy, mint figyelmeztetés, úgy, mint Isten beszédve, Krisztus kegyelmével együtt. És aki ezt megérti, hogy Isten beszéde, az ő kegyelmével együtt boldogság, az nem azt jelenti, hogy megúsztam, én elragadtatok és egyebek, hanem ismerem Istennek a szavait, alá tudok írni, írásba rögzíthetem azt a szövetséget, ami ő hozzá köt, és Krisztus uralma alatt királyságában élhetek. Ne add föl, ez nem küzdelem, ez állapot. Patmosz ma, áldott állapot. Azoknak, akik Patmoszban vannak, mert őnekik lesz látásuk. A birodalomban mindenféle trükk, mindenféle módszer, mindenféle birodalmi rendeletek, birodalmi elképzelések, tervek, hadászatilag és minden szinten működnek. Aztán eltelik egy idő, és már birodalom nincsen. János nem a személye volt a fontos, amit hozott. Az ő személye Patmoszon egy eszköz volt arra, hogy Isten beszédét és Krisztus bizonságát átadhassa nekünk. Nekünk meg kell szűnnünk, nekünk nagyon sokat kell szenvednünk, kivetetnek kell lennünk, sokszor megpróbálnak bebörtönözni is, de legyen mindig meg ez a bizonság, ami Páltól származik, Timóteus irányában kimondott. Isten beszédét nem lehet bezárni. Isten beszéde szabad. Ezért szólj, ezért tegyi róla írásban bizonságot, ezért felelősen mondd ki a bizonságot, hiszen az írás nem más. Tedd, bár ma lehetetlennek tűnik, senkit nem érdekel, sokakat nem érdekelnek, úgy, ahogy van, nem kíváncsiak, úgy, ahogy van, bebörtönöznének, úgy, ahogy van, már működik sok esetben Isten beszéde ellen. A gyilkosság is, a zsidóság elvetésétől kezdve, a liberalizmuson át, a tolerancián keresztül, és az ismert dolgokat felsorolhatnám, hogy működik Isten igéjének a titkon való megnyesése, megkevésbítése, csorbítása, megtapásása, eldugása, átkeresztelése, átmódosítása. Ez mind-mind Isten beszédének. A bezárása Isten beszédének, a meggyilkolása, legalábbis ennek a próbálkozása. Nem lehet Isten beszédét. Nem lehet Istennek a szavait, amit ő elrendelt erre a földre, és benne személyesen mindegyikünknek bezárni. A beszéd úgy működik, hogy Isten adott lehetőséget, hogy a bibliai szavain keresztül az ő hangját hallhassuk, de a beszéde úgy is működik, hogy történik. Mert a beszéd önmagában nem jelent semmit, ha csak szócséplés. A beszédhez párosul az aláírás, a beszéddel való azonosulás, elfogadása az uralmát Istennek és egyedül Istennek. Ha ez megtörténik, akkor van mögötte és együtt vele cselekedet is. És aki megismerte Isten beszédét, az vágyódik arra, keresi a kapcsolatot, nem bezárkózik, vagy tömegbe bújik el. Isten beszédét keresők egyre kevesebben vannak, mert mindenki beszél. Isten igéjét írásban keresők egyre kevesebben vannak, mert sokan írnak, mindenki ír. De Istentől származik a beszédünk, az írásunk? Vegyük a felelősséget, csak úgy szolgáljunk, hogy előtte imádkozzunk. Hogy Isten engedje meg, hogy az ő beszédét, szavait hozhassuk, adhassuk másoknak azt, amit ő küld. Számomra most csak egyetlen egy negyedfél mondat. Isten beszédét nem lehet bebörtönözni. Számomra ez egy olyan üzenet ma, ami erősítés. Nem beszélgetni kell, beszélni kell. Nem levelezni kell, írni kell. És hogyha mindezt úgy kell tenni, hogy körülötted senki nincsen, ha úgy kell tenni, mint Pálnak a börtönben, vagy Jánosnak Patmos szigetén, a tágabb börtönében, tenni kell, mert Isten gondoskodik arról, hogy más meghallja. Természetesen ilyenkor vannak bizonságok, hiszen amikor öröm, mikor távolról a világ több pontjáról is jönnek a kérdések, öröm, hogy vannak még, akik Isten beszédét keresik, Krisztus bizonságával együtt az ő életük problémáinak a megoldására. Én hiszem azt, hogy Isten mindig is megadja azt az ő szolgáinak, az ő elrendelésében, hogy bármennyire pillanatnyilag bezártnak tűnünk, nem mi vagyunk a hibások. Nem Pál, nem János volt a hibás, hanem a sátán ereje nagyon erős volt azokon, akik Pállal kellett volna találkozniuk, Pált kellett volna hallgatniuk, Pál szavait kellett volna hallani, mert Isten szavát hozta Krisztus bizonságával. És nem János volt a hibás, nem köztörvényes bűnöző volt egy szigeten, hanem az a birodalom, amelynek a tagjai szerettek volna nem tudni arról, amit János kapott, és ki is mondta, boldog, aki hallja és érti. Boldognak lenni nem a világ boldogsága. Boldognak lenni azt jelenti, Isten beszédét hallom, Isten beszédének a leírt formáját ismerem, szól az ige, az írások beszélnek, és engedelmesen követhetem Isten beszédét Krisztus bizonságával. Együtt élhetem meg azért, hogy legyen látásom. És ha van látásom, első áldás, hogy az én életem tud előre menni, első áldás az, hogy nem botorkálok a sötétben, és ennek a látásnak a következménye, hogy aki rám néz, a látóra néz, annak van lehetősége követni előjárókat, mert az előjáróság nem hatalmi állapot, hanem azoknak az áldása és törvényszerű, természetes állapota, akik Isten beszédét, Krisztus bizonságát nem csak beszélik, hanem rögzítik és alkotmányukban leírják, hogy mások is, mint állandóságot megtapasztalhassák, megismerhessék, hogy ők is hallhassák Istent, hogy ő nekik is legyen egy aláírt, úgy, mint a zsidóságnak a Szinájhegynél aláírt szerződése Istennel. Lehessen, hogy ők is már saját látásban mehessenek tovább. Ne hagyd el a gyülekezést. Ez annyit jelent, hogy nem a gyülekezetet, hanem Istennél való menetelt. A gyülekezetben lehet hallani itt-ott a mat Isten beszédét, de egyszerűbb most menj Isten elé, hogy utána te általad is tudjon szólni. Ez viszont összegyülekezés is kell, de Isten nem feltétlenül a nagy gyülekezetet tudja megáldani, hiszen a János jelenések könyve nem gyülekezetet előtt elhangzó nagy-nagy konferencia anyaga volt, hanem csendben, fájdalmas, nehéz körülmények közepette leírt. Olyan beszéd, olyan ígéret, olyan látás, ami minden embernek, minden élő embernek életfontosságú szükséglete kell, hogy legyen. Ne add föl, ha kevesen vannak, vizsgáld meg. Benned van valami, nem tudsz tovább adni Isten beszédét? Állj Isten elé. Ha kevesen vannak, vizsgáld meg. Azért vannak kevesen, mert számtanak, vetnek, házasodnak, stb. Azért, mert az ő földi, lelki és testi vágyaik fontosabbak. Őnekik sose lesz hallásuk. Őnekik sose lesz látásuk. És sose lesz látásuk előre, de megvezethetőek, és emberek után fognak menni. Isten beszéde lakozik gazdagon bennetek. Ez olyan szép ez a mondat. Beszéde lakozik, mert Isten beszéde nem más, mint Isten törvénye, Isten igéje, és Isten igéje testé lett, és Isten igéje bennünk kell, hogy lakozzék. Ő nem más, mint maga Krisztus. Ahol nem Krisztus lakik valakinek a szívében, nem benne a fő és a motor és mindent irányító király, annak van sok beszéde, van sok írása, de egyetlen egy sem Isten beszéde és aláírása Isten beszédének. Lehet látásokat utána még adni így, ami emberi látások, ami az önzés, az önmegvalósításnak, a világi módon való élésnek a jellemzője. Isten beszéde. Isten beszédét bebörtönözni nem lehet. Isten törvényét bebörtönözni nem lehet. Ha látod, amikor a világban a törvénytelenség dúl, akkor úgy is, hogy a törvénytelenségnek a következményét meg fogjuk látni. Így is bebörtönözhetetlen Istennek a beszéde. Isten törvénye, Isten törvénye. Ez az elrontott természetből következően a következmények mind Isten beszédének. Isten beszédének a látható megvalósulása. Ő megmondta. És amikor láthatunk valakinek az életébe változást, ott Isten beszédének a következménye, hogy valaki kegyelemben újjászületett állapotban várhatja az örök életet, mert már most birtokosa.